nem volt valami nagyon határozott a felhozatal, azt kell, hogy mondjam. Én úgy gondolom, hogy talán újra elő lehetne venni azokat a régi dolgokat, hiszen most már azért ez nagyon sok év, amit itt a rádióban, meg egyáltalán Férfi Sátorba töltöttünk, és lehet, hogy meg lehetne majd egy kicsit frissíteni, vagy újítani ezt az adást is, ezen is el kellene majd gondolkozzunk, hogy milyen módon lehetne, hiszen sokféle volt már ez az adás az elmúlt évtizedben, mert már több mint 10 éve hallhatnak itt minket a kedves hallgatók. Volt, amikor egy ember vitte ezt az adást a hátán, Zöldi Pál vagy Lisztes Gábor. Aztán volt, hogy ketten, most éppen hárman vagyunk, úgyhogy elég változatos volt. Aztán volt, hogy 4-en is voltunk talán, és volt benne magyar kalendárium, meg sok minden egyéb kis színes felvételek, zenék. Most inkább csak beszélgetni szoktunk, még zene is ritkán fér be. Ahhoz, hogy meg lehessen egy kicsit frissülni, vagy újítani dolgokat, az célszerű, hogyha úgy visszatekintünk, és úgy elkezdünk ezeken a... Hogy tulajdonképpen mi is ez az egész történet. Legalábbis engem ez foglalkoztat most nagyon, hogy...
Már a sátor, mint olyan, vagy a műsor, amit,
úgy van.
Amiről itt beszélgetünk.
Na, mind a kettő. Látod, ez nagyon jó. Ez már egy jó irány, azt mondom. Először talán a sátor, aztán az adás, hiszen előbb volt a sátor, és utána lett Mária rádiós adás ebből a dologból. És hát nektek mi a sátor? Akkor ha ilyet kérdezhetek, mert ti vagytok az újabb generáció, ti vagytok az új bor, amit nektek milyen ez a tömlő, ez a sátor, amiben most bele vagytok töltve. Szétfeszítitek ezeket a kereteket, vagy pedig új tömlőt kívánnátok inkább, vagy a régi az megtart? Tehát hogy érzitek magatokat ti a Férfi Sátorba?
Jó, hogy ezt időnként elővesszük, mert jó erről beszélni. Azt gondolom, hogy itt a Férfi Sátor adásban meg különösen, hogyha elismételjük azt, hogy miért, vagy rávilágítunk, miért is vagyunk mi a sátorba. Én keddenként, én már nem is tudom, 7-8 éve járok minden kedden, ugye a Mocsári Teknős Férfi Sátorba. És én arra jöttem rá, hogy nekem nagyon fontos, hogy férfiak között meg tudjam osztani a dolgaimat. Kicsit úgy elvonulni a nagyvilágtól, nagyon sok mindenre jó ez a kedd délután, egymás között, így férfiak között. Kicsit át tudok zsilipelni a mindennapi világból, egy picit másfajta szemszögből ránézni az életemre, a férfi énemre. Mert ugye erre talán ez volt az első nagyon fontos felismerés nekem, hogy a férfiasságomat megéljem. Hogy azzal nekem kezdeni kell valamit. Ez egy felelősség, ez egy feladatkör. Ennek rengeteg minden előnyével, hátrányával, nehézségével. És amikor keddenként mondjuk leülünk, és akkor hallgatom a ti élettörténeteteket, meg én is kicsit megfogalmazhatom a saját szavaimmal az enyémet, már ez önmagában ez szerintem egy nagy dolog. Hogy van egy hely, ahol engem meghallgatnak, ahol nem szól közben senki, nem fog tanácsot adni, hogyha nem kérem, nem tesz fel keresztkérdéseket, hogy nem ad tanácsokat, hanem csak egyszerűen meg tudom fogalmazni az életemben, hogy adott pillanatban hol tartok. Mert az embernek felesége van, gyereket nevel, házat épít, munkahelyre megy, a világban rengeteg minden inger éri, amire mindenhogyan reagálnunk kell, mi pedig a jóisten felé törekszünk, meg kell találni, hogy hogyan éljünk, hogyan legyünk jó emberek, és hogyan legyünk jó férfiak. Úgyhogy ezzel, hogy én ott el tudom mondani keddenként, nekem ez sokat segít, én ebből kiveszem magam. Az, hogy mondjuk körülöttem jellemzően 5-6-7-8 ember, férfi embernek az életét hallgatom, és rálátok valamilyen szinten, amennyit ti megosztotok ott keddenként, ráadásul mondjuk, hogy mondjam, életkorilag ugye különbözőek vagyunk, mert mondjuk 30-tól 60-ig meg van mindenféle, és ez nagyon sokat segít, hogy hallom, hogy hát, most a legutóbbi kedden például az, hogy hát, hogy valójában egy csomószor ugyanazokat mondjuk el, hogy ugyanazok, és akkor már is nem veszem magamra, hogy valami nekem nehéz. Hát hiszen a másiknak is ugyanaz az a története valamilyen szinten, hogy van, amikor konfliktusos a helyzet otthon, és hogy oldja meg. nekem is, ha van, akkor azt, arra találok ott megoldásokat. Úgyhogy nekem ebben nagyon sokat ad. Én nagyon sokat, sok mindent elviszek belőle. Minden egyes keddről.
Szabolcs.
Én már nem tudom, hogy miért, de ugye a Wikipédián böngészgettem, és valahogy ráakadtam egy ilyen bejegyzésre, hogy tudjátok-e, mik azok a testvériségek Amerikában. Egyetemistáknak a gyakorlatilag diák szervezetei, akiknek, hát szerintem ilyen filmekből ismeritek, igen, is, igen, hogy megvan a saját ilyen házuk, igen, görögbetű a jelük, van címerük, van jelmondatuk, van titkuk, van speciális köszöntésük, egy ilyen szűkebb csoport, ilyen 20 és 100 közötti létszámú általában egy ilyen, van szigorú tagfelvételi szabály, van ott is egy nagyon komoly beavatás, most jó, van, ahol biztos ott is elhülyéskedik, de azért alapvetően egy komoly dolog, mély dolog, és utána is van egy folyamat, amíg ott az ember teljes jogú taggá válik, és ahogy így olvasgattam ezt a cikket, akkor esett le nekem, hogy de hát ez majdnem 100%-ig ugyanazok az elemek, mint a férfi sátor. És ugye ott is ez nagyon nemek szerint tagozódik a mai napig Amerikában, tehát a testvériség az vagy férfi testvériség, vagy női testvériség, nem vegyes. És így gondolkoztam, hogy hogy is van ez? Hát ez tényleg most azon túl, hogy nálunk nem csak egyetemisták vannak, és ott is az van, hogyha valaki egyszer bekerül egy ilyenbe, az élete végéig benne is maradhat ilyen alumnusként, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez gyakorlatilag onnantól egy ilyen kvázi életre szóló szövetség. Na mindegy, és csak ezen gondolkoztam el, ezen az analógián, hogy mennyibe hasonlít a mi férfi sátrunk is erre. Jó, mi nem lakunk együtt, persze, de egy csomó elem ilyesmi. És lehet, hogy engem is ez vonzott ennek annak idején, hogy akartam valahová tartozni, ahol tényleg komolyan vesznek. Ahol tényleg elengedhetem magam annyira, hogy elmondhatok őszintén dolgokat. Ahol be vagyok avatva valamibe, valami titokba, valami olyan titokba, amit mi tudunk, értünk. Meg hát amikor megnéztem ugye Zöldi Palinak a honlapját, vagy a sátor honlapot annak idején, akkor már rögtön ezek a mágikus eszközök ragadtak meg, hogy jé, hát itt elő lehet venni az ostort. Itt elő lehet venni az íjat, és ez nem valami hagyományőrző nap augusztus 20-án, vagy nem tudom, hanem egy rendszeres gyakorlat, ha úgy tetszik, és valahogy megragadott ez az egésznek ez a lendülete is, hogy nem kell feltétlenül mindig a megszokott dolgokat csinálni, hanem elő lehet venni különlegesnek tűnő ősi eszközöket, és neki lehet annak menni, és lehet azzal bánni, játszani, saját gyakorlatokat kitalálni, ugye virtust, kihívást keresni. Nekem nagyon hiányzott ez annak idején az életemből, mert én olyan egész szabályos vagy jó gyerek életet éltem úgy az életem során, tehát a tipikus gimnazista, tipikus egyetemista, tanultam a nyelveket, egy darabig sportoltam valamit, de úgy semmiben nem voltam olyan kiemelkedő, nem voltak olyan iszonyatosan nagy kihágásaim, vagy hatalmas nagy, nem tudom, kiugrásaim az életbe, és úgy nem tudom, nekem hiányzott valami, ami annál több, annál a szokásos fogyasztói létformánál, ami ma úgy terjed a világban. Szóval elég összetett a válasz a kérdésedre, Vili, de talán úgy mindezek úgy együtt.
Köszönöm. Én már sok éve, még annál is több, már 20 éve, hogy férfi sátorba járok.
Az már gombócból is nagyon sok.
Igen, igen. És el is gondolkoztam azon, mivel a Szabi is említette most az előbb éppen ezt a bizonyos weblapot, hogy oda ráment, és ez most éppen újra tervezés alatt áll, ugye, hogyha most keresnének erre a férfi sátor weboldalra, akkor nem nagyon találnának semmit, csak legfeljebb egy üres oldalt, mert éppen átalakítás alatt van, vagy megújul, nem is tudom, hogy mi az igazán jó szó, tehát a régi az most nincs, majd lesz valami új, és talán azért érdemes így beszélgessünk erről, mert ez is segíti azt, hogy az a lap az milyen módon fog majd megjelenni. Elhangzott, amikor te mondtad, Gábor, hogy milyen jó együtt lenni ott a közösségben valahol, de én azon gondolkoztam, hogy a férfi sátor az közösség?
Hát igen. Ugye a közösségnél azt gondolnánk, hogy én különben egyre inkább annak érzem, mert ez a sok év, ez óhatatlanul belénk épül. Tehát mivel minden héten látjuk egymást, és sok különféle programokat, kinti programokat is szervezünk, beszoktunk számolni a kedves hallgatóknak róla, a nomádtáborainkról, vagy amikor csak külön elvonulunk, de vannak ugye a tréningeink, amik most megint egy ilyen újjászületés fázisban vannak. Én azt gondolom, hogy én egyre inkább annak érzem. Tehát nekem most, mint a mocsári teknős sátor vezetőjeként, az egyik egy fontos szempont a sátor vezetésnél az, hogy egy közösséget éljünk meg. Legyünk valahogy egy közösség. Most vagyunk 8-9-10, hol így, hol úgy ráír, tehát ki hogy ér rá keddenként. És ez az a létszám, azt gondolom, ami, hogyha sokkal több lenne, nem jutna idő az egyes emberre, így viszont valahogy össze kell fognunk. Tehát ez az a létszám, ami olyan befogadhat, könnyen befogadható. Amikor nagyon jól láthatjuk egymást. Ráadásul sokan azonos cipőben járunk, hogy kisgyerekes apukák vagyunk, és akkor az megint egy külön olyan kategória, hogy együtt programot csinálni egész könnyű. Vagy hogy mondjam, nagyon van rá igény. Hogy a mi gyerekeinket együtt például elvisszük kirándulni, vagy szüretre, vagy éppen amilyen feladat, vagy nomád táborba. Tehát éppen ami adódik. Úgyhogy én a közösség jelleget most egyre, én érzem. Én az utóbbi években, ami sátrunkban egyre inkább érzem.
Örülök, amit mondasz ennek, mert amikor a hőskorba mi összekezdtünk járni néhány férfi ember, akkor még egyáltalán nem tudtuk, hogy ez a férfi sátor. Csak tényleg ezt éltük meg, hogy milyen jó együtt lenni férfiként egy csak ilyen homogén közösségbe, hogy mennyire másképp tudunk kommunikálni, hogyha egyedül vagyunk férfiak, és nincs például ott nő, akkor nem kell szerepeket játszanunk, és nincsenek nincs annyi maszk rajtunk. Valamennyi van, de nyilván nem annyi. És utána kiderült, hogy akkor valójában ez a férfi sátor, hogy ezt nem mi találtuk föl, hanem hogy ez régebbi történet, tehát ez valami nagyon ősi dolog. És aztán túlnőttük valahogy ezt a dolgot, és most már nagyon sok helyen van, ugye? Tehát, hogy más helyeken is alakultak, és nincs erre egy igazi standard, tehát, hogy nincs erre egy ilyen, hogy így kell kinézzen, és akkor ezeket kell csinálni, hanem tulajdonképpen egyetlen egy ilyen közös nevező tudok találni a sok férfi sátor között. Az, hogy az egy, ami biztosan meg kell, hogy feleljen, hogy tényleg csak férfiak vannak. Onnantól kezdve nagyon sokféle van. Tehát, hogy, és akkor így elgondolkoztam ezen, hogy illetve nem is, hányszor olvasok cikkeket, ahol ezt megemlítik a férfi sátrat, konferenciákon, ahol férfi mozgalmakkal, vagy egyebekkel, és nagyon nehezen lehet besorolni. Tehát, hogy nem is igazán lehet, hogy most mozgalom, vagy micsoda. Tehát értitek, hogy hova akarok kiukadni? Tehát, hogy a férfi sátor, mint jelenség, az önmagában nehezen besorolható. Mert pont azért, hogy tulajdonképpen egyféle, de mégis mindegyik más. Talán ez az egyetlen egy közös benne, hogy mindegyiket férfi sátornak hívják. És tényleg, hogy férfiak vannak benne. De ezért akkor ezt szét lehet ugye bontani, hogy most akkor arról beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy férfi sátor magáról a helyről, vagy pedig azokról az embereknek az egy csoportosulásáról, akik éppen azt alkotják. Tehát, hogy például egy férfi sátor honlapot, hogyha én meg akarok csinálni, akkor most miről beszélek? Tehát mit fog ez képviselni? Egy adott embereknek a csoportját, vagy pedig egy helyet, egy szellemiséget, nem is annyira helyet, inkább egy szellemiséget.
Én azt gondolom, hogy ez utóbbi. Tehát nekem ez a szellemiség. Én azt gondolom, hogy amire én rájöttem, hogy igazából jó tanácsokat, meg ötleteket, szóval ezzel tényleg tele van a világ. De azzal, hogy őszintén föl tudunk tenni kérdéseket, vagy hogy... Tehát itt a szellemiség, ez egy recept, ahogy érezzük, hogy ez valami ősi dolog. Hát régen is ezt csinálták, vannak erről leírások, hogy a falu népe, vagy az ősközösség férfi tagjai külön vonultak. Tehát nem tudjuk megmondani valóban, hogy mit kell csinálni, de az, hogy ez férfi embereknek szükségük van erre, valószínűleg ez egy régi dolog. És mi erre jöttünk rá? Tehát azt, ami talán ebből el lehet mondani, az, hogy ha férfi emberek összegyűlnek, megosztják a dolgaikat, és hát ezekhez különben segítenek a mi szimbólumaink, a nyelvezetünk, ezek az eszközeink. Ez mind ahhoz segít, hogy valahogy máshogy legyünk, valamilyen másik létszférába kerüljünk egy kicsit, nem is tudom ezt, hogy fogalmazzam meg. Hogy kicsit átzsilipeljünk abból, mert ha egyszerűen összejöhetnénk és megnézhetnénk egy meccset, közben egy kis sör és beszélgethetnénk, de nem erről van szó, hanem mi mélyebbre akarunk menni, valami mélyebb dolgot keresünk és találtunk meg. Ez segítség nekünk az, hogy előtte egy kicsit íjászkodunk, és akkor máshogy megy az ember oda a közösségébe. Megvan a jelképrendszerünk. Az, hogy a beszélőkő, akinél az van, az beszél. Ez egy ilyen egyszerű dolog. Ezt én nagyon sok helyen különben bevezetném, hogy legyen egy ilyen dolog, hogy ne egymás szavába vágjunk. Mert azt is lehetne, meg rengeteg fórum van, ahol bele kell vágni egymás szavába, és akkor aki a hangosabb, meg a határozottabb, majd az nyer valahogy. De nálunk megint nem erről van szó. Hanem akinél a kő van, az elmondhatja a maga gondolatát. És ez körbe megy. És így mindenkit meg tudunk hallgatni. Szóval ezeket, talán tanúságot tudunk ezekről tenni, hogy mi ezekre rájöttünk. Nem tudom, hogy régen így csinálták-e, mert ahogy szoktunk mondani, hogy nem voltunk ott. Tehát nem tudjuk, hogy de hogy nálunk ezek működnek, az biztos. És ezt meg lehet mutatni. Ezt le lehet írni valamilyen formával, és aki, hát mint egy svéd asztalról egy kicsit, hogy aki, ki mit viszel ebből.
Hát ez jó, amit mondasz, hogy le lehet írni. Most eltelt 2 évtized, vagy még több, és éppen ez volt az egyik legfontosabb idézőjeles szabály, hogy nem nagyon írunk le. Tehát, hogy éppen nem írunk le, mert hogyha leírunk ilyen, hogy mondjam, szabályrendszert, akkor ezzel csak azt érjük el, hogy onnantól kezdve ki lehet kerülni. Tehát mihelyt nem a lelkiismereted a legfontosabb, mint olyan, illetve az ismert törvény vagy szabály, ezek mind idézőjelesek, akkor tényleg ez történik, hogy elkezded a kiskapukat is, vagy a felmentéseket úgymond magadnak megadni, mert hát igen, le van írva, de akkor azt így meg úgy lehet. Ugye ismerjük a jog például, ugye ez egy ilyen remek példa erre, hogy mennyi kiskaput lehet ott találni. Hoznak egy törvényt onnan, és aztán elkezdődik egy ilyen kerülőt kereső hadjárat. Amikor pedig nincs leírva, akkor ezzel nincs ilyen problémánk, mert pont tudjuk. Érdekes, hogy én hallottam egy ilyen hírt, hogy valamelyik, talán Németországban valahol, nem tudom most pontosan, de hogy egy településen bevezették azt, hogy leszerelték az összes közlekedési táblát.
Hát az azért veszélyes.
És kiderült, hogy mégsem.
De nincsen baleset, tehát hogy vagy jóval kevesebb, mint előtte. Tehát onnantól kezdve, hogy minden...
Tudod,
tehát,
hogy neked
tehát, kell. Hogy vigyáznod kell. Tehát, hogy nincs elsőbséged, nincs, semmi sincs. Tehát innentől kezdve figyelsz. Jobbra, balra, kinyitod a szemed, nem mész gyorsan, mert bárhonnan jöhetnek. Tehát egyszerűen megszűntek ezek a hát én vagyok, akinek elsőbségem van, én vagyok a bebiztosított. Érdekes volt, hogy mikor az idén Szlovéniába jártam, és nagyon szűk utcák vannak. És ott ugyan megvannak a táblák, de nem fér el egyszerre csak egy autó bizonyos településeken. Talán ez a ilyen ősi település szerkezet lehet, hogy ahova volt egy sík hely, oda építettek egy házat, és az utcák azok meg így össze-vissza vannak a hegyek között, ez nem a tengerpart, hanem a hegyek között, és hát ott egy autó elfér. Tehát nagyon be kellett nézzek a ház mögé, hogy nagyon óvatosan kellett menni, hogy szemből is nagyon óvatosan jöttek, mert ők is ugyanúgy nem látták, tehát hogy ez körülbelül ugyanaz a helyzet volt. Na most, hogyha nincs leírva, ugye nem tudod, vigyázol. nincs leírva, mert nem fogsz beletaposni, mert lehet, hogy akkor pont rád lépnek. Szóval, hogy ezért is mi nem írtuk le ezeket a szabályokat, hanem tudtuk. És aztán ezt tovább adtuk. Aki jött, annak megmondtuk, hogy körülbelül ez a szabály, vagy levette, észlelte, hogy mit szabad és mit nem. Megtanulta, mert látta.
Hát nekem ez egyébként már az elejétől nagyon tetszett a sátorban, ez a mozzanat, hogy gyakorlati. Tehát, hogy mondják ezt, ilyen, mint a tapasztalati tanulás, hogy tapasztald, éld meg, és utána reflektálj rá, hogy ez neked hogyan esett, milyen élmény volt, hogy működtél, hogy működött az az adott helyzet. Tehát, hogy nem az van, hogy jól megtanuljuk, és utána alkalmazzuk, hanem kísérletezünk vele, ahogy mondod, nem mindig mondjuk ki a dolgokat, hanem először az ember tapasztalja meg, és aztán majd rájön, hogy tulajdonképpen az neki mit jelentett, vagy milyen célt szolgált. Én is gondolkoztam ezen a kérdésen, amit feltettél, hogy mi a sátor. Hát ha már nagyon definiálni kéne, akkor én leginkább azt mondanám, hogy pszichológiai tanulmányaim után, hogy nekem olyan ez, mint egy nagyon jól működő önsegítő csoport. Mert nem csak az anonim alkoholistáknak van önsegítő csoportja, bárkinek lehet önsegítő csoportja. Egy olyan csoport, ahol egymást segítjük, és egymásra támaszkodhatunk, és egy olyan csoport, ahol mivel csak férfiak vagyunk benne, így a mi igényeinkre tudtuk ezt szabni. Például van benne virtus. Tehát egy olyan speciális, önismereti csoport, vagy önsegítő csoport, vagy ahogy tetszik, vagy tréning csoport, ami a mi férfi igényeinkre van szabva. Bár nem tudom, Vili, ugye neked van egy másik csoportod is, bár nem tudom, ez mennyire rádió téma, ahol vegyesen vannak, hogy például mennyiben más egy vegyes csoportnál például a beszélgetés, vagy a hangulat? Te érzékelsz egyébként különbséget? Vegyes csoport szokásai, vagy beszélgetése, meg a csak férfi csoportok között? Hogy van olyan, hogy ez olyan speciális férfi dolog, ami a vegyes csoportban mondjuk másképp jön elő, vagy nem úgy jön elő? És, vagy lehetséges, hogy vannak olyan dolgok, ami tényleg egyszerűen ezt az ősi elemet veszi elő, hogy ilyen volt régen a sátor, és ez akkor is tud működni, és akkor is ugyanúgy tud működni, hogyha abban nők is vannak. Hogy látod te ezt?
Nagyon,
vagy hogyan kristályosodott
nagyon, nagyon hasonló, én úgy látom, mert nagyon hasonló, hiszen a hölgyek is gyakorlatilag hasonló kihívásokkal kell, hogy szembesüljenek a mai korban. Tehát nem az a klasszikus felállású család van. Hát erről azért már beszélgettünk egy párszor. Tehát, hogyha össze jönnek a lányok, asszonyok, ők is körülbelül azt hozzák magukkal, azokat a terheket. A munkavilágából, a küzdelmek, az egyebek. Csak hát nyilván egy kicsit másképp azért zajlik a történet, de nagyon hasonló. Tehát nagyon hasonló. Ők is nagyon fegyelmezettek, azt kell, hogy mondjam. Tehát,
és a virtus is.
És nagyon kitartóan ijászkodnak. Ami azért fontos egyébként, mert miközben ezt mondtad, én nekem eszembe jutott, hogy a leíráshoz azért nem írtuk ám le. Egyébként azért nem írtuk le, közben rájöttem, hogy azért nem írtuk le, mert nem tudtuk. Tehát az alaptörténet az, hogy le lehetett volna írni, csak nem tudtuk. Tehát, hogy, és mivel nem tudtuk, ezért megkerestünk dolgokat. Igaz? Tehát az alaptörténet az volt, hogy összejött az a 8-10 ember, és kiderült, hogy senki se tudja. Tehát senki se tudja igazán a kérdésre a választ. Hogy mit kellene mondani, vagy hogy kellene csinálni. És így nagyon nehéz leírni. És akkor mi elkezdtünk keresgélni. Akkor jöttek a képbe be ezek az eszközök, amiket itt most mondunk, és talán idegenül hatnak ebbe a környezetbe, de mi azokat az eszközöket nem azért találtuk meg, hanem mert nagyon ősi üzeneteket hordoznak. Nagyon, nagyon ősi dolgokat lehet vele megtalálni. Mondod az ostort, hogy lehet vele ugye cserdíteni, de sokkal inkább az, hogy az egy, például az ostor, az egy nagyon, nagyon plasztikusan be tudja mutatni azt, hogy mekkora területet tudsz uralni. Tehát például mekkora terület az, amit te most ugye úgymond uralsz.
Meddig érsz el?
Ja. Ha azon túl már nem. Nagyon kell vigyázni a külsőnek, hogy hova lép be. mert véletlenül is. De magadnak is kell nagyon vigyáznod, aki a középpontban van, mert hogyha rosszul csinálod, akkor saját magadat húzod szájon. Tehát, hogy nagyon pontos visszajelzéseket ad ez az eszköz. Tehát itt nem feltétlen arról van szó, hogy most mi is pásztorkodni szerettünk volna, hanem hogy találtunk egy eszközt, amivel remek visszajelzéseket kaptunk magunkra. Ugyanígy az íj. Ugye ott is, ha rosszul tartod, akkor véraláfutás lesz a karodon, tehát azonnal visszajelez, hogy nem vagy ma toppon, nem jó a történet. És ezeket mi használtuk. Aztán persze tréningek azok jöttek utána, amikor kiderült, hogy ez mennyire jó, és akkor tovább fejlődött ez a történet. Ma, amikor ez a második generáció, vagy talán most már harmadikról is lehet beszélni, hiszen már ugye az öregek lassan tényleg öregekké válnak. A hőskorbeli középkorúak azok most már tényleg idős korúakká válnak, és egyre fiatalabbak ugye jönnek. Ők azért máshova érkeznek be. És ezért is merült föl talán annak az igénye, hogy ezt a honlapot át kellene fazonírozni. És a mocsári teknős sátor az már egy ilyen második, 2.0-ás valami, tehát egy ilyen második generációs történet, és ezért kérdezlek benneteket ilyen kitartóan, hogy mert nektek más, tehát másképp. Ti bejöttök egy olyanba, ami félig meddig már kitalált. És akkor ott át kell venni dolgokat, és közben pedig lehet, hogy azt kellene nekünk tudni átadni, hogy nektek is ki kell találni.
Nagyon nehéz, igen.
Nagyon nehéz. Tehát, hogy mi az a, hogy adod át? Mert ez tulajdonképpen nem csak a férfi sátorra igaz, hogyha úgy belegondolok, hanem bármilyen kapcsolatra. Családba például, ugye? Mi az, amit hozol a családból? És azt hogy adod tovább? Ugye, hogy a családi törvények nincsenek leírva, tehát az sincs otthon leírva, hogy...
az kialakul.
Hanem tudod, ugye? Tudod. Tehát ugyanúgy nincs leírva, hogy hát ki ül ide, ki ül oda, ki mit csinál, kinek mi a...
Mit tartunk értéknek.
Igen, kinek a kezébe van az így, kinek a kezébe van az ostor. Tehát, hogy nincsenek ezek leírva, de tudjuk. És aztán vajon sikerül-e úgy továbbadni, hogy az ne ölje meg azt, aki ne nyomorítsa meg azt, akinek át kéne venni, hanem tudjon abból építkezni, amit kap, és tudja azt a saját családjába majd beépíteni. Szóval ez nagyon nehéz az én fejemben, nem nagyon állt még így össze az új honlap, itt gondolkodom rajta, hogy lehetne ezt, és ezért gondoltam, hogy itt a Mária Rádióban mi, ha már itt ez egy férfi sátor, mi mindig, ugye a férfi sátorban mi arról beszélünk, ami minket úgy foglalkoztat, és ez engem most foglalkoztat, mert kihatással van például erre a rádiós megjelenésünkre is, hiszen hát itt is olyan témákról szeretnénk beszélni, ami talán érdekes lehet azoknak is, akik kint hallgatják. Én azt gondolom, hogy ezért ezt a műsort is egy bizonyos értelemben egy kicsit meg kéne frissíteni valamilyen formába, amiben majd sok minden lehet egy kis visszatekintés, lehet egy kis tematika, nem tudom, még nem állt össze a fejembe, de hát várom, hogy ti is benne legyetek ebbe az alkotó munkába, mert az úgy sokkal érdekesebb. Gábor, akartam?
Azt akartam mondani, hogy én nekem az a tapasztalatom, itt a pár év, amióta én itt vagyok, hogy amit így elkezdtünk, az mindegyiket hagytuk így megszületni. Tehát ezért jó, hogyha foglalkozunk vele, és amivel foglalkoztunk, általában abból lett valami. Mert ezt is meg lehet tanulni, hogy van egy mindennek, én ezt tanultam meg, hogy van mindennek egy érési folyamata, és ha 8-9, hát ez is egy régi üzenet, ahol páran összegyűlnek jó szándékkal, abból lesz valami. És ha mi ezzel foglalkozunk, és valami jót akarunk kihozni belőle, akkor azt gondolom, hogy ebből születik valami, és persze mindenkinek megvan a maga elképzelése, de általában közös nevezőt szokott sikerülni megtalálni. És megint visszatérek oda, hogy azt gondolom, hogy amit a legjobban el tud az ember mondani, az a tanúságtétel. Az, amit ő megélt, megtapasztalt, amit megcsinált. Mert az megvan, az kész. Azt, ha valaki bemutatja, abban nem lehet belekötni sem. nem mintha belekötni akarna valaki, csak mondom, hogy, hogy számomra az a legfontosabb, hogy úgy olyan tanúságot tudjunk tenni arról, amit, amit végzünk. És akkor, hogy az milyen magokat szór el, vagy abból mi lesz, az valamennyire nem, nem a mi történetünk már. Az a mi történetünk, hogy vajon vetünk-e magukat, és azt mondjuk, hogy igen, meg szeretnénk jelenni ezeken a fórumokon. Mert el akarjuk mondani, hogy azt, amit találtunk, az egy érték. Azt értéknek gondoljuk, azt azt arra érdemesnek gondoljuk, hogy más is elkezdje. Hogy kinőjön belőle valami. Az ő történetük lesz.
Ez érdekes, azon töprengtem, hogy alakulnak más sátrak, de ugyanakkor nagyon keveset tudunk róluk. Tehát egész addig, amíg nem kezdenek el kifele kommunikálni valamilyen módon, addig gyakorlatilag senki semmit nem tud. Tehát egész nyugodtan használhatja azt a nevet bárki, hogy férfi sátor, mert hiszen nem levédett történet, tehát hogy...
Talán ha ez a honlap erre is összejönnek... egy alkalmas eszköz legyen, lesz, hogy, hogy egy ilyen kicsi fórum, ahol legalább látjuk egymást. Mert hogyha mindenki föl, mert ahogy beszámoltunk itt, a hallgatók tudhatják, hogy Szegeden vannak, Hódmezővásárhelyen, de Szatmárnémetiben is vannak, és ugyan lazán tudunk így egymásról, tehát tudjuk, hogy éppen Máté Szalkán volt most nomád táborféle, de csak egy-két képet láttunk róla. Viszont egy ilyen fórum adott esetben lehetőséget kínál arra, hogy jobban lássuk egymást, és akár ötleteket vegyünk el egymástól, vagy hogy mondjam, megnézzük, hogy ők hogyan működnek, mit találtak ki, merre mennek. Mert azért izgalmas utak ezek.
Nos, hát azon töprengtem, hogy vajon a családok azok tudnak-e így egymásról. Tehát, hogy ha kialakulnak ilyen családok, akkor máshol. Ugye hát ott, azoknak sincs egy ilyen fel. Tehát, hogy feltétlen kell ez, de...
Hát, a jó. Családokban úgy van, azt gondolom, hát már a házastársunk családja, az már, én most magamról beszélek, nagyon-nagyon nagy hatással van rám, pedig, tehát az másik vonal igazából, ugye, nyilván összekötjük az életünket, de szerintem ez, itt a családi szinten is valamilyen szinten létezik ez. Nagyon is hat rám a feleségem családja, és nagyon sok mintát látok, megértem a világot jobban, mert valóban, ahogy van a mi történetünk, meg van mondjuk a másik története, most jelen esetben mondjuk a feleségem, és az ő történetéből nagyon sok minden tapasztalat számomra is fontos lehet.
Valamikor a hőskor után, nem sokkal, mikor már olyan jól együtt mozogtunk, akkor azért mi megtaláltuk a szentségeket is a férfi sátorba. Tehát voltak zarándoklataink, lelki gyakorlataink. Most ez annyira azért mintha. Bár nem tudok az összes sátorról, ezt hozzáteszem, mert talán van. Tehát nálunk nincs. Uh-huh. És így gondolkoztam is ezen, hogy vajon szakrális helye a férfi sátor, tehát hogy bizony, milyen értelem szent helye a férfi sátor?
Én azért látom ezeket a szentségeket, tehát most igaz, Mária Rádióban beszélgetünk, de én meg tudom élni nagyon sokszor a szentet vagy a szentséget akkor is, hogyha az nem egy kimondottan keresztény rituálé, vagy egy keresztény alkalom, hanem sokszor a mi saját kis szokásaink, vagy ha úgy tetszik, rítusaink, amit mondjuk egy őszi évértékelő elvonuláson ugye mindig szoktunk csinálni. Szerintem ott is mindig valahogy sikerül úgy kialakítanunk a dolgokat, hogy ott igenis megélünk valami olyan mélyet, ami több annál, mint ha egy haveri társaság elmegy egy hétvégére, és igen, jót beszélgetnek, jót énekelnek, jól érzik magukat a szó legnemesebb értelmében, de ezen túl azt hiszem, hogy még mi tudunk belerakni valami többet. Nem biztos, hogy ez mindig sikerül, de volt már, amikor sikerült, és az szerintem jó volt. Amikor ez több egy jó baráti beszélgetésnél.
Na ezeket
igazából kéne, én ezeket
Ezeket várom. Kéne összeszedegetni, mert szerintem ez az, amiről érdemes beszélni, hogy mi az a többlet, ami benne van. Mint hogy összejön néhány férfi ember, ami nagyon jó dolog, ha összejön, és leülnek, és aztán beszélgetnek, még az se elvettendő, hogyha megisznak egy korsó sört.
Hogyne, persze.
De hogy de ez mivel több? Mi az a többlet, amitől azt mondjuk, hogy hát például a sátor az egy szent hely. Ezeket majd összeguberáljuk valahogy, aztán a következő adásba elkezdjük szerintem szép lassikán ezeket így kiboncolgatni, hogy...
Most kezdtünk volna ráfordulni végre.
Most már nem fogunk, de ez egy fölvezető történet, hiszen elkezdtünk egy új évet, az én fejemben ez van, talán az előző adásban is ez elhangzott, hogy mégiscsak ilyenkor nálunk szeptember tájékán van, mint az iskola kezdésnél az új év, és ha jól sejtem, valamikor ilyen tájt indult is a Férfi Sátor egyébként a Mária Rádióba, tehát hogy nekünk ez mindenképpen valamilyen szinten évforduló, csak ezt se írjuk le, hogy most ez 12., 13., hát most már igazán nincs is jelentősége. A lényeg, hogy annak viszont van, hogy olyan dolgokról beszéljünk, amivel például azt tudjuk mondani, hogy igen, ez például ennyivel több, vagy ennyivel más. És akkor vagy lehet követni, lehet utánunk csinálni, vagy át lehet belőle venni elemeket, például megmutatni, mert biztos vannak máshol is jó közösségek, amik remekül működnek. Az idő viszont most már lejárt, nagyon a végén vagyunk. Koncsik Domonkos technikusnak köszönjük a kijelzőn az időt. Én Fekete Vilmos vagyok, és ez a Férfi Sátor műsora volt. 2 hét múlva jövünk vissza. Dervarics Gábor volt még itt velem.
Áldott szép hetet kívánok.
És Szebényi Szabolcs.
Szép estét a viszonthallásra.
Hagyjon Isten, jó estét mindannyiuknak.
Hírpercek.